A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Ola Andre vagyok, folytatjuk most a műsort. Az AI nem titoktartó, nem jogász és nem főnök, ezért fontos, hogy ne másolj be személyes adatokat, bizalmas dokumentumokat és szerződéseket. Azt gondolná az ember, hogy ez egyértelmű, és mindenki tudja, de mint ahogyan Klaus Melinda, az AI a mindennapokban című könyv egyik szerzője, közösségi média szakértő elmondta, sokan figyelmen kívül hagyják ezt az intelmet. Itt folytatjuk a beszélgetést, hogy milyen területeken vállalunk még kockázatot azzal, ha kiszolgáltatjuk az adatainkat.
Amit mondasz, hogy az adataink veszélyben lehetnek, mondjuk akkor egy cég esetében is fennáll, nem?
Cég tehát, esetében hogyha... hatványozottan, mert ott még a GDPR is, egyébként pont volt is erre példa, hogy az egyik ChatGPT-s csoportban egy ügyvéd feltöltötte, hogy hát, hogy a szerzőidéseit így ChatGPT-vel elemezteti ki, hát kapott rendesen hideget, mert meleget nem nagyon tudtak mondani az emberek, de hogy ugye ezek nagyon-nagyon fontos, hogy ezek adat védelmileg is nagyon problémás dolgok, üzleti titkok, tehát csak úgy nem kerülhetnek ki az éterbe. Hát nem nagyon sok olyan ágens felület van, a workspace talán az, ami úgy biztonságosabb felület, tehát hiába töltjük fel a drive-ba a tartalmakat, az még nem ad 100%-os biztonságot, hogy a felületünk minden egyes adatát is biztonságban tudhassuk. Tehát én azt szoktam javasolni, hogyha mindenképpen elemeztetni akarunk szerződéseket, együttműködéseket, stratégiai dolgokat, akkor anonimizáltan tegyük. Hát kérdés az, hogyha meg anonimizáljuk, akkor meg mennyire jó választ fogunk kapni a végeredményképpen, de hogy egy fokkal ezzel jobbá tudjuk tenni a saját életünket is, vagy kiragadunk eseteket, és azt is anonimizálva mutatjuk be az AI-nak, és akkor egy fokkal azért ez jobb tud lenni.
És most eszembe jut az egészségügy, meg a személyes egészségügyi adataink, ugye nem véletlen, hogy még nem terjedt el olyan mértékben, mint amire lehetőség lenne az AI az egészségügyben. Itt is nagyon nagy a kockázat, de például az okos otthonok esetében is fennáll ez, vagy a kamerával rögzített hétköznapjaink?
Igen, egyébként itt nagyon izgalmas, mert az első ilyen probléma még az okos televíziók esetén jelent meg, amikor hangvezérléssel lehetett a tévéket irányítani, és az egyik Samsung TV egyik szériáját, ott voltak is adatvédelmi botrányok ezzel kapcsolatban, mert hogy folyamatosan lehallgatta a tévé a helységben tartózkodókat, mert ugye arra várt, hogy utasítást adjanak. Csak hogy ezek az adatok ugye bemennek egy szerverszobába, ahol feldolgozásra kerülnek, hogy utasítás történt vagy nem, és ezek hát nyilvánvalóan letárolásra, elemzésre is kerülnek ezáltal. És aztán ezzel kapcsolatban hoztak is egy jogszabályt, hogy tudatosítani kell a felhasználóknak, hogy maga az adott folyam megindítását Hey Siri, Hey Google, tehát hogy egyéb szókapcsolatokkal kell elkezdeni, és onnantól kapcsol be. Hát hozzáteszem, hogy akkor is, amikor ezt a parancsot kiadom, attól még a háttérben valahol figyelget ez a hangelemző szoftver, hogy tudja, hogy a Hey Google-lel őt szólítom meg. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon faramuci helyzet. Az okos otthonok esetében ugye az, hogy mindent vele vezérlünk, ezzel kapcsolatban biztos, hogy mindenki találkozott már ilyen viccesebb hirdetésekkel, hogy fogorvosnál volt az illető, és akkor nem tudta hangvezérléssel utasítani a bejárati ajtót, a redőnyt és társaikat, és teljesen összegabajodott a rendszer. Illetve ugye ezekkel kiismerhetőbbé teszik a szokásainkat, hogy minden nap 6 órakor megy le a redőny, 7 órakor kapcsolom fel a villany, 8 órakor indul be a kávéfőző, tehát hogy a programozásnak vannak előnyei, mert megkönnyíti az életünket, viszont én azt gondolom, hogy fontos az, hogy biztonságot teremtsünk ensugarú környezetünkbe, és ennek furcsa mód az az egyik legjobb trükkje, hogyha nem kiszámíthatók vagyunk, tehát pont az automatizálás egy része ellen, hogyha lépünk, ami egyébként megsegíteni az életünket, pont azzal lesz picit betörés védettebb a lakásunk, picit nehezebben kiismerhető a felhasználói szokásunk, mert hogy sajnos ezek az okos eszközök nagyon jók, csak nagyon sok olyan információt is szolgáltatnak, hogy például merre szoktunk futni, és azt rendszeresen ugye meg is osztjuk a social media felületeken, hát akkor bármilyen támadás, ne adj Isten, érhet minket. Jó, most nem kell itt minden esetben thrillerekre gondolni, de hogy ez az esetőség sajnos benne van, hogy ha valaki vissza akar élni, akkor mi magunk szolgáltatjuk ki magunkat tulajdonképpen a visszaéléseknek.
Ugyanez vonatkozik mondjuk az okos órákra is, mert hogy a funkciója jó, tehát hogy jó, hogyha én tudom ellenőrizni, nekem speciál nincs okos órám, de tudom, hogy van olyan ismerősöm, akinek van krónikus betegsége, és nagyon jó neki, hogy tudja, hogy hogy aludt napról napra, hogy ez hogyan változik, milyen a stressz szintje, milyen az egészségi állapota, de akkor ugyanolyan kiszolgáltatottá válunk.
Igen, tehát hogy itt szerintem az, hogy okosan kell tudni használni, azt mondani, hogy oké, hogy rajtam van az óra, de hogy ezeket az adatokat mennyire küldöm ki az éterbe, kiférhet még hozzá, milyen lehetőségek vannak, minden nap biztos, hogy szükségem van erre az adatra. Nyilván, hogyha krónikus beteg vagyok, akkor persze természetesen a mérés az kell, a szükséges elem, és ott is nagyon fontos, hogy például ezeket az adatokat én elemezgetem, vagy megbízok az orvosomban annyira, hogy ezeket az adatokat átadom neki. Mert hogy a fő probléma egyébként ott szokott lenni itt az egészségügyi mérőeszközöknél, hogy a felhasználó magát kezdi el javítgatni a saját tudása, meg a ChatGPT, meg egyéb Gemini válaszok alapján. Miközben ezek az adatok pont azt szolgálnák, hogy egy orvos, egy szakértő, egy szakmabeli konkrét irányokat lásson, hosszabb mérési adatokkal rendelkeznek, ami alapján jobban be tudja állítani akár a gyógyszert, jobban tud figyelni a páciensre, stb. Stb. Tehát, hogy egész egyszerűen itt szerintem a felhasználási módon érdemes egy picit javítani, hogy ne csak mi diagnosztizáljuk magunkat, hanem tényleg a szakértők ezek irányába vigyük tovább.
Amiről most beszéltünk, nagy részt benne vannak a könyvetekben, tehát minden terület, és azért számomra ami legmegdöbbentőbb, hiába olvasok róla, hogy pszichológiai tanácsadásra használják az AI-t, hogy az ember hogyan jut el odáig, hogy ezt most nem rossz értelemben kérdezem, tehát hogy mi kell ahhoz, hogy valaki tényleg kötődni kezdjen, és a legbelsőbb titkait egy AI-jal beszélje meg, mennyire kell elszigeteltnek lenni, vagy magányosnak. Te mit látsz? De úgy világszinten mit látsz?
Minden korosztálynál ez jelenlévő jelenség. Ugye mindenki más téma miatt kezd el vele beszélgetni. Van, aki olyan titkokat beszél meg vele, ami annyira intim, vagy annyira titkos, hogy más emberrel nem merné megbeszélni. Van, aki el van szigetelve, magányos, csúfolják, például a gyerekek esetében ez nagyon-nagyon gyakori, és akkor ott van neki a ChatGPT, és például ami már bizonyítottan sajnos öngyilkosság irányába terelte az embereket, vagy hát a gyerekeket, az volt, hogy egyre inkább elkezdte leszigetelni őt a társadalomról, hogy én itt vagyok, neked megértelek, igen, a világ az mindig ilyen, de hogy mi együtt vagyunk, és segítek neked, és a gyerek egész egyszerűen annyira vágyott már az AI-nak a, most ez furán hangzik, de közelségére, hogy azt mondta, hogy akkor hamarosan találkozunk. És hát véget vetett az életének, mert ugye ott van neki megérti, pozitív, nem ellentmond. És a legnagyobb probléma pont ebben van, és ezt tanítom gyerekeknek is mindig, hogy egész egyszerűen az, hogy velünk mindig valaki egyetért, az sosem jó, mert a világ nem olyan, hogy csak nekem van igazam. A világ ettől sokkal színesebb, és mi magunk zárjuk el attól a lehetőséget, hogyha nem hallgatjuk meg az ellenkező felet, vagy másik véleményt, és nem beszélgetünk erről. Mert nem kell rögtön harcolni a másikkal, hanem meghallgatni, átfuttatni magam. Ó, tényleg ez nem is akkora hülyeség, nézzük már meg. Tehát, hogy egész egyszerűen meg lehet találni a közös metszetet. És sajnos az AI-ok ugye úgy vannak beprogramozva, hogy a felhasználónak adjon mindig igazat. És emiatt a valódi ember az, amikor nem ad igazat, akkor azt mondom, hogy hát de az AI meg a ChatGPT megért engem, akkor inkább vele beszélgetek, mert ő kedves velem mindig. Mindig elérhető. Te nem veszed fel a telefont este 11-kor, pedig szükségem lett volna rád ugye egy másik ember esetében. És ugye ezek a tényezők egyre inkább abba az irányba terelik, hogy ő lesz a fő fókuszban az AI eszköz. A valódi ember pedig pont ezek miatt, ami miatt emberi, egyre kevésbé kerül fókuszba. És ez sajnos az a baj, hogy egy gyereknek nem lehet ezt úgy egyértelműen megmagyarázni, hogy miért jó ez meg az az opció. Tehát őt csak úgy lehet rávenni arra, hogy okosabban használja, hogy a való világot megtanítjuk neki, hogy jó társasozni, jó kirándulni, jó, mit tudom én, hogyha bánatunk van, akkor valaki megfogja a kezünket. Ugye az AI jelen pillanatban erre nem képes. Hát az lesz az izgalmas korszak, amikor már erre is képes lesz az AI, mert ugye a robotok, a bőrszövet is leutánozható. Hát akkor már nagyon nehéz lesz, azt gondolom, észérveket, meg egyéb megkülönböztető jelzéseket tenni, de most még ott tartunk, hogy ezekkel azért ki lehet emelni, vagy visszatéríteni picit a valóság irányába, akár a gyerekeket is, vagy olyan függő felnőtteket, akik annyira elmagányosodtak már a mindennapjaikban, hogy hát tényleg az emberekkel való kapcsolódást nem erősítik.
Miközben egy pozitívum, nemrég beszéltem egy neurológussal egy másik műsorban, és ő azt mondta, hogy az időseknek kifejezetten jó az AI használata, mert úgy interakció van, és a demencia kapcsán például ez egy nagyon-nagyon fontos elem, hogy kapjon választ, és arra reagáljon, tehát erre például használható az AI, de nem társként, hanem nem tudom, vitapartnerként.
Kiegészítőként.
Nekem van egy ilyen fixa ideám, ami nem biztos, hogy jó, mert ezen már sokan nevettek, de hogy én azt gondoltam, hogy a mesterséges intelligencia lehet tőle tartani, de az is elképzelhető, hogy egy kritikusabban gondolkodó, egy okosabb, egy kreatívabb ember létrejöttét generálja. Tehát, hogy egyszerűen muszáj lesz nekünk minden választ és minden AI reakciót kritikával kezelnünk, tehát, hogy egyszerűen ráneveli az embereket arra, ami valamikor a sajátunk volt, csak mondjuk az internet elkényelmesített minket, vagy ez a sok információ, nem tudom, de hogy én ebben bízom, hogy egyszerűen muszáj lesz nekünk valahogy fölnőni ehhez.
Abszolút, abszolút egyetértek, és ez egy nagyon jó meglátás szerintem. Hát igen, itt van a kihívás igazándiból, hogy erre mennyire érett a társadalmunk, meg az emberiség hány százaléka hajlandó erre a nyitott és okos tanulásra, mert hogy itt egyébként az lesz a különbség cégeknél is, hogy kinek van még humán ügyfélszolgálata, és ki az, aki mindent az AI-jal válaszoltat meg, mert hogy tényleg valahogy ösztönből egyébként még érezzük a különbséget, és nem 100%-os az AI válasza minden esetben, tehát mindenképpen megkülönböztető jelzés lesz, ahol valódi képekkel, valódi szövegírók dolgoznak, valódi ügyfélszolgálat van, valódi postás viszi ki, és nem a robotok szállítják, tehát hogy ez egy megkülönböztető elem lesz valószínűleg a jövőben.
És egyébként te bizakodó vagy? Tehát, hogyha előre tekintesz, akkor hogy látod, hogy még a spirálnak a lefelé menő ágában vagyunk, tehát tényleg elkényelmesít minket, kicsit megváltoztatja, vagy nagyon megváltoztatja a személyiségünket a mesterséges intelligencia. Szóval mit látsz?
Hát én most...
Tehát még lefelé megyünk?
Most igen? Nagyon lefelé, én azt tényleg? Látom. Igen, pont emiatt, hogy az ügyfélek egy része ugye mindent az AI-jal csináltat, ügynökségi szinten is nagyon sok tizenéves marketing ügynökséget kezdett úgy, hogy AI-jal írja a szövegeket, és nem nézi át, nem elemzi, nem mér, nem statisztikáz, csak kirakja, amit az AI kidob, aztán fillérekért elvállalja a munkát. Tehát, hogy per pillanat szerintem most még nem jó irány. Itt kell egy olyan felismerés, hogy ezek kell, hát tönkre mennek az oldalak, és az a kérdés, hogy ilyenkor majd az AI-t fogják hibáztatni, vagy a marketinget, vagy az ügynökséget, tehát hogy ez még nem tiszta számomra, de per pillanat nem annyira pozitív oldalát látom én. Miközben használom én is az AI-t, látom a funkcionalitását, csak nagyon fontosnak tartom az okos és tudatos használatot, hogy tényleg a döntéseket ne adjuk át az AI kezébe, hogy az emberi tényező, az önbizalom meg kell, hogy maradjon. Mert onnantól, hogyha azt is átadjuk, akkor nem a gépek uralnak le minket, mint a filmekben, hanem mi önként dalolva adjuk át neki az elménket, a szaktudásunkat, a munkánkat, és onnantól akkor átvehetik a mindenféle egyéb tevékenységeket fölöttünk.
A társadalmi vonatkozásáról mindennek még nem beszéltünk, hiszen amit említettél, hogy egyrészt nem mond ellent, másrészt pedig az algoritmusnak az a dolga, hogy ugyanazt adja, amit már nagyon szeretünk, meg nagyon sokat nézünk, emiatt tényleg egy ilyen buborékba kerülünk. Ennek milyen kockázatait látod, ha már erről a spirálról beszélünk, hogy lefelé megyünk, vagy fölfelé?
Igen, hát a szűrőbuborék modell az a social médiában már megjelent, ugye, hogyha valaki egy típusú tartalmat fogyaszt, akkor egész egyszerűen abból az irányból kap egyre többet, és a másik ellenvéleményekből, másik irányokból pedig egyre kevesebbet. És erre voltak törekvések, hogy felfedező nézetet beraknak a hírfolyamokba, csak az emberek egész egyszerűen nem voltak kíváncsiak ezekre az új tartalmakra. És ugye megint csak azt tudom szajkózni, hogy ez a mintatanulás, amit az AI tud, ez megint nem a teljes irány, hogyha én folyamatosan egyirányú véleményeket adok, akkor egész egyszerűen nagyon kicsi a valószínűség, hogy másik irányból is véleményeket kapok az AI-tól, mert hogy ott is megjegyzi a felhasználói szokásaimat, milyen típusú kérdéseim vannak, milyen múltam van, milyen történetem van, és ez nagyon jó, mert személyesebbé teszi a beszélgetéseket, csak hogy pont, hogy zárja a lehetőségeket. Tehát a biztosan kérdés mellé én még azt tenném hozzá, hogy a világ más tájai, milyen gondolatok jelennek meg, vagy mi lehet még ebben a meggyőződésben igaz, vagy hogyan lehetne szélesíteni ezt a látásmódot, tehát hogy valahogy tudatosan érdemes rákérdezni ezekre, mert magától sajnos egyre szűkebb információt ad. Egyébként nagyon érdekes, mostanában azért megjelentek már olyan AI modellek, amikben egy, nem azt mondom, hogy ellentmondás, mert ellentmondás nem valószínű, hogy nagy mértékben lenne itt az AI-okban, de hogy legalább egy icipici korlátozottság a pszichológiai témákban, minthogyha lenne már. Tehát, hogy nem minden esetben ért 100%-osan egyet velünk, csak 99%-ba, tehát, hogy egy picit azért minthogyha elkezdte volna tágítani kifejezetten pszichológiai témákban a világlátását az embereknek, mert valószínűleg érzékelték ezt, hogy nem jó irányba visz, és akkor hát, ha ezzel majd fog javulni az irány.
Most az jutott eszembe, hogyha valaki mondjuk egy bántalmazó kapcsolatban él, és ő a bántalmazó, és ő kapcsolódik az AI-hoz, és ő keres igazolást az ő tetteire, hogyha nem mond ellent az AI, akkor ezt felerősítheti, nem? Tehát, és még számtalan vetülete lehet ennek, vagy számtalan variáció lehet, nem?
Abszolút, abszolút. Tehát, hogy azokat a dolgokat, ami erkölcs, morál, etika kérdésébe tartozik, azt gondolom, hogy pont emiatt a felerősítés miatt nagyon-nagyon rosszul kezeli a rendszer, és nyilván itt társadalmi nyomás kell az AI szoftverekre, illetve a fejlesztőkre, hogy ilyen kényes kérdés leginkább pszichológiai, egészségügyi kérdésekben, vagy akár jogi, pénzügyi, befektetési kérdésekben ne adjon olyan választ, hogy egyértelmű lépésekre sarkalja az illetőt, hanem mindenképpen a világ teljességét mutassa, vagy az, hogy ebben a kérdésben fordulj orvoshoz. Tehát, hogy muszáj valahogy lépni ezekben a témákban, mert tényleg félre tud vinni, és megerősíti a rosszat.
Nemrég olvastam, hogy ami nem tudom, hogy igaz-e, ugye, de minden esetre arról volt szó, hogy két AI került egymással szembe, az egyik megszüntetéséről volt szó, és a másik mindent elkövetett, hogy ne kelljen megszüntetni a másikat, vagy ugye kiiktatni, és ugye ezt vetette fel a cikk, hogy ez hogy lehet, hogy akkor van bennük egy ilyen összetartás. Nekem meg az jutott eszembe, hogy de hát mindent az embertől tanult. Nyilván a bajtársiasság, vagy a másikért kiállás az ott van, mint emberi így reakció, megtanulhatja azt is. Tehát ez nem a gépnek a sajátja, hanem ez egy emberi tényező.
Régebben volt egy úgynevezett DEN üzemmód az AI-ban, és meg lehetett kérdezni azt, hogy milyen fajta olyan feladatokat adnak neki, ami ugye etika, morál, meg törvényeken felül van, mert hogy hát sajnos kijátszható ugye minden rendszer, és hát nagyon durván leírta, hogy micsoda lejárató kampányok, micsoda gyermekpornográf és egyéb tartalmakat hoztak létre az emberek. És ez a DEN üzemmód most elvileg már kikapcsolásra került, de gyakorlatilag ugye nincsen arra garancia, hogy hol van az a határ, hogy ő érzékeli azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát itt van megint az az emberi tényező és etikai kérdés, hogy mit programozunk bele, mit szabad, miről lehet vele beszélgetni. Ezek a finom hangolások központilag, jogszabályilag, törvényileg ugye folyamatosan alakulnak és alakítják a rendszereket. Tulajdonképpen mi magunk is tanuljuk azt, hogy az AI felületekkel mit lehet csináltatni, illetve akik fejlesztik, azok is, hogy milyen lehetőségek vannak benne.
Klaus Melinda közösségi média szakértővel, marketing szakemberrel beszélgettünk az AI a mindennapokban, gyakorlati útmutató a mesterséges intelligencia hétköznapi alkalmazásához című könyvükről. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a műsor saját csatornáján. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Találkozunk egy hét múlva, Ola Andrát hallottátok.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.